Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 63. adása. Nem állapodott meg Koszovó státuszáról az ENSZ által kiszabott határidőig Szerbia és a tartomány albán vezetése. Az elkövetkező fél órában megvizsgáljuk, hogy milyen uniós következménye lehet annak, ha Koszovó egyoldalúan kikiáltja függetlenségét. Kiderül az is, hogy a tárgyalásokon közvetítő Európai Unió miért nem tud egységes álláspontot kialakítani Koszovó ügyében. A műsorban szó lesz még a jövő heti schengeni csatlakozásról, a pénteken felálló bölcsek tanácsáról és egy bírósági ügyről, ami a MOL-t is érintheti. Tartsanak velem!
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit ezen a héten is Dévai Zoltánnal, a Brux Info szakértőjével tekintjük át. December 10-e volt ugye a határidő a koszovói albánok, illetve a szerbek megállapodásának, és az Európai Unió külügyminiszteri találkozóján is hétfőn ez volt az egyik legfontosabb téma. Mi most a helyzet Koszovóval, az uniós külügyminiszterek miben tudtak megegyezni?
Tehát az látható volt, hogy december 10-én járt le az a határidő, amikor a nemzetközi trojkának, ami az Egyesült Államokból, Oroszországból és az Európai Unió képviselőjéből állt, le kellett adnia az ENSZ főtitkárának a jelentését a tárgyalási folyamatról, ami nem meglepetés, 120 nap elteltével is tulajdonképpen kudarcba fulladt. Az Európai Uniós külügyminiszterek ezért tulajdonképpen hétfőn hát nem igazán tehettek más, mint hogy arra következtetése jutottak, hogy a további tárgyalásoknak nincs értelme. És bár nem mondták ki hangosan, de a jövőben tulajdonképpen arról van szó, hogy Koszovó státuszát ennek megfelelően próbálják rendezni, ami, bár az Európai Unió még nincs egységes állásponton erről a kérdésről, menthetetlenül el fog vezetni valamikor januárban, de legkésőbb februárban Koszovó függetlenségének kikiáltásához.
Az elmúlt hónapokban, talán az elmúlt évben is rengetegszer adtunk már hírt arról, hogy december 21-én csatlakozhat Magyarország is a schengeni övezethez. Erről már rengeteg jóváhagyó, támogató tanácsi parlamenti döntés született, most azonban a belügyminiszterek tanács ülésén még mindig téma volt ez. Miről tudtak egyáltalán most dönteni, és mi van még hátra a csatlakozásig?
Ez az Európai Uniós döntéshozatalnak a sajátossága, hogy tulajdonképpen ugyanarról a kérdésről több körben döntenek. Ha úgy tetszik, most tettek pontot a történet végére a bel- és igazságügyminiszterek, akik miután összes szóba jöhető fórumon lezajlott a schengeni csatlakozás, a schengeni bővítés jóváhagyásának a folyamata, tulajdonképpen megtették azt a lépést, ami a legutolsó, és ahhoz szükséges, hogy ez a döntés valamikor életbe léphessen. Ezen kívül tulajdonképpen máshol nem is kellett nagyon megállapodni, mint arról, hogy milyen módon, hogyan ünnepeljék meg a schengeni Big Bang-et, ha úgy tetszik ezt a schengeni csatlakozást, hiszen 9 ország egyszerre fog a schengeni térség tagjává válni. Ilyenfajta bővítésre nem került sor a schengeni egyezmény tulajdonképpen fennállása óta.
A foglalkoztatáspolitikai miniszterek tárgyaltak a munkaidő irányelvről is. Hát ez a téma már régóta húzódik, ennek az irányelvnek a megújítása. Hogy látja, lesz ebből valami?
Az irányelv elfogadásához, ha úgy tetszik, nagyon pici apró lépést közelítettek a tagállamok. Egyébként ez egy olyan munkaidős irányelv, egy olyan hosszú ideje a tagállamok asztalán lévő forró kérdés, amihez az elmúlt elnökségek sem nagyon nyúltak hozzá. Ugálok most egy év elteltével felújították a tárgyalásokat, egy új megközelítéssel, amit úgy nevezhetnénk, hogy egyfajta csomagtárgyalás, vagy árukapcsolás. A portugálok úgy képzelték el, hogyha ezt a nagyon régóta húzódó munkaidős irányelv problémát összekapcsolják egy másik, szintén húzamosabb ideje tárgyalt kérdéssel, nevezetesen azzal a kérdéssel, ami arról szól, hogy a kölcsönadott, tehát a kikölcsönzött munkaerőtnek hasonló feltételeket tudnak-e biztosítani bérezés és egyéb jogok, munkajogok szempontjából munkaerőnek, azzal úgy kitágítják a kört, amivel esetleg megoldható lenne, hogy mindenkit valahol az esetleges veszteségekért kárpótoljanak.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
EU szótárbatunkban Forris Györggyel, a Brux Info szakértőjével arról a bizonyos bölcsek tanácsáról fogunk beszélgetni, amire néhány hónappal ezelőtt Nicolas Sarkozy francia elnök tett javaslatot, aktualitása pedig, hogy a pénteki állam és kormányfői találkozón várhatóan ez a bölcsek tanácsa meg is alakulhat. Mi lenne tulajdonképpen a feladata a bölcsek tanácsának?
Bölcsek csoportjának a feladata az lenne, hogy gondolja végig különböző szempontokból, aspektusokból megközelítve alapvetően az Európai Unióhoz tartozás milyen jegyekben, értékekben nyilvánul ez meg. Ez épp úgy lehet kultúra, mint gazdasági működési logika, alapvető társadalmi, szociális, szociológiai értékek. Sokféle vetületet vegyenek számba, hogy mi az ismérve annak, hogy valamely nemzet, valamely állam logikus módon tartozik az európai népek közössége, és mi az, ami nem.
Ez a bölcsek tanácsa, ez kvázi ki is jelölni Európa határait?
Volt egy ilyen olvasata, és sokak körében még ma is van egy ilyen olvasata a bölcsek tanácsának a leendő működésének, hogy ez lesz majd az a fórum, ami végre dönt abban a vitában, hogy tulajdonképpen meddig terjedhet Európa bővítése. És ilyen alapon, sokak szerint az eredeti sárközi gondolat és célzat is erre irányult, explicite ki lehet mondani, hogy Törökországra ez már nem lehet érvényes. A francia megközelítés és a sárközi megközelítés annyival árnyaltabb, elegánsabb és valahol trükkösebb is, hogy ezt a nagyon egyszerű, tulajdonképpen primitív és brutális módszert, hogy húz egy földrajzi határt valahol, és azt mondja, hogy azon túl már nincs Európa, ők nem jöhetnek hozzánk, ez mint megközelítést elveti, hanem ehelyett sokkal finomabb módszerekkel azt próbálja behatárolni, hogy mit is jelent az európai identitás, amiből úgymond önmagától is kiderül majd az, hogy akikre ezek az identitási jegyek nem érvényesek, nem logikus módon kapcsolódnának az Európai Unióhoz, tehát nem számíthatnának igazából tagságra. Tegyük hozzá, hogy ez azért is ravasz dolog, mert így nem csak a földrajzilag távoli területek eshetnek ki, hanem például egy netán muzulmán orientációt felvevő Bosnyák-Mohamed köztársaság, hogyha ilyen alakul, most abszolútásról beszélünk, ami földrajzilag viszont közel van. Tehát inkább értékek mentén próbál meghatározni, de ezzel ugyanúgy egyébként elven kizárja, vagy valószínűleg kizárja egy ezzel nem összeegyeztethető jellemzőkön alapuló Törökország tagságát, mintha azt mondaná, hogy mivel az már Ázsiában van főként, ezért ez nem jöhet szóba.
Ha ez a bölcsek tanácsának nevezett reflexiós csoport létrejön most pénteken, akkor nyilvánvalóan vannak már nevek is, vagy vannak jelöltek ebbe a tanácsba. Korábban ugye arról volt szó, hogy itt nagy formátumú, köztiszteletnek örvendő európai politikusok jöhetnének szóba.
Az ilyen bölcsek tanácson mindig alapvetően az Európa nagy öregjeinek a találkozó helye. Ezek a csoportok tulajdonképpen jogilag volt, hiszen nincsenek semmilyen szerződésben rögzített jogosítványa. Itt tényleg arról van szó, hogy az Európa aktuális vezetői megbíznak 2-3-4 vagy akárhány fős csoportot azzal, hogy számukra bölcs emberek módjára mutassanak irányt. Aztán ezt vagy figyelembe veszik, vagy nem.
De ez nem okozna további fölösleges konfliktusokat az esetleges csoportos soros elnökség, illetve a bölcsek tanácsa között, még akkor is, hogyha nem kell kötelezően figyelembe venni?
Ez levesz terheket a soros elnökség válláról. Egy aktuális elnökséget ellátó ország politikai elitje számára, amikor 27 ország napi ügyeit intézi, végképp nincs ideje arra, hogy elméleten elgondolkodjon, már pedig itt alapvetően erről van szó, hiszen ennek a mostani bölcsek tanácsának is meg csak 2000 helyre kell jelentést tennie. Egyelőre az a néhány név, ami már forog, az még egy inkább politikusokból áll. Sokak szerint, diplomaták kiszivárgott hírek szerint, a pinteki csúcs egyelőre még csupán a csoport vezetőjében egyezhet meg, meg talán elkezdenek majd nevek cirkulálni. Olyan nevek forogtak köszáj, mint például Felipe González volt spanyol kormányfő, ő akár még a leendő reflexiós csoport vezetőjeként is szóba jött, de más hasonló nagy nevek is kerültek a köztudatba, Soares volt portugál miniszterelnök, Geremek, vagy netán Václav Havel, és valószínűleg belőlük mindenképpen kerülnek be emberek, de még egyszer mondom, nagy valószínűséggel nem csak politikusok.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét Koszovóval és a tartomány rendezésének uniós hatásaival.